Kedves jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet, ha nem a bulletinben található igét olvasom, hanem az útmutató mai textusát, már a kijelölt igéjét, ez a Királyok első könyve 8. részének 41, 42 és 43. verse, felállva hallgassuk ezt az igét. Sőt, még az idegen is, aki nem a te néped, az Izrael közül való, ha eljön messze földről a te nevedért, mert meghallják a te nagyságos nevedet, és a te hatalmas kezedet és kinyújtott karodat, és eljövén imádkozik e házban, te hallgasd meg a mennyekből, a te lakóhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög néked, hogy mind az egész földön való népek megismerjék a te nevedet, és féljenek úgy téged, miképpen a te néped az Izrael, és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik ez a ház, amelyet én építettem. Eddig olvassuk a szent ígét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, a pusztában vándorló nép kis templom sátrat épített a maga számára, és nagyszerű szervezéssel ezt mindig, ha valahová megérkeztek, percek alatt fel tudták állítani. Néhány lépéssel mögöttük jöttek a papok a szövetség ládájával, és nem kellett megállniuk kívül várni, mert mindenki tudta, hogy mi a dolga. Volt, akinek csak egy kis horgot kellett beakasztani, más fölállított egy oszlopot, a harmadik két takarót tett fel esetleg, és futószalagon, ma ezt így hívjuk, állították fel újra és újra sátrat, és aztán a honfoglalás után még sokáig használták ezt a sátrat, akkor is, amikor Isten népe már letelepedett, Jeruzsálem még nem volt az övék, aztán Dávid idejében elfoglalták ezt a várost, és akkor támadt a királynak az az Istentől való gondolata, hogy épít egy házat az elbontható kis sátor helyett. Mindjárt hallania kellett, hogy Isten nem lakozik kézzel csinált házban. Nem probléma az, hogy mi emberek behúzódunk, befűtünk ebben a hidegben, és akkor nem fázunk, ilyenkor mindig kis szorongással gondolunk azokra, akik kint maradnak az utcán. Az elmúlt napokban én is többször átmentem a város különböző pontjain, és kapubemélyedésbe, kirakat előtti térbe behúzódva, földetett papíron láttam embereket, és hát bizony mínusz 1-2 fok volt, szörnyű érzés volt ez. Erre gondolok mindig, amikor odaülök a kandalló mellé szeretteimmel, vagy a kedves macskákkal is akár, akik ott vannak bent, ott megiszunk egy teát, vagy egy kávét, és gondolok azokra, akik nem tudnak behúzódni, vagy akik akár kint vannak most a zónában, ebben a zord időben, nem igazán otthonos körülmények között, és aggódva várják, hogy mennyit kell még ott eltölteniük ahhoz, hogy emberhez méltó körülmények között folytathassák majd az életüket. Hát, vagy a börtönökben lévők, olyan sok-sok hely van ezen a világon, ahol emberek nem természetes, nem igazán jó körülmények között vannak, és mintha Isten azt mondaná, hogy miközben emberek a kapuajban, a lépcsőházban, vagy a szabad ég alatt, vagy börtönben, vagy máshol kénytelenek meghúzni magukat, én lakozzak egy cifraházban. Sok kiló aranyat dolgoztak fel, talán többet, mint amennyit a magyar parlament készítésekor aranyfüst formájában fölkentek a különböző oszlopfőkre, ennél is több arany volt a jeruzsálemi templomba. Ezt Jeruzsálem elfoglalásakor, lerombolásakor leszakadták, leszették maga az épület, ami gerendavázzal épült fel, az megsemmisült aztán a tűzben, az aranyat pedig beolvasztották, és elvitték forog valahol, talán még mindig belőle valami a világban. De a gondolat nem volt rossz, és mondjuk meg őszintén, hogy mi magunk is szeretjük ezt a helyet. Van itt még olyan, ki emlékezik arra a karácsonyra, akkor nem volt még tető e fölött a hajlék fölött, és álltunk itt a földön, a hóban, és néztük az eget. Az is nagyon szép volt a gyülekezeti teremben pedig, amikor egy átalakított olajos hordó adta a meleget. Ez is olyan nagyon-nagyon kedves, meghitt emlék, de jó nekünk itt lenni ebben a házban. Annyi örömünk volt már, olyan meghitt, olyan bensőséges, és megértjük Izrael fiait, akik évről évre felmentek, várták a pillanatot, mentek meg-megállva, egy-egy teraszlépcsőn elénekelve egy dicsőítő éneket, hitvalló éneket, és aztán újra ott voltak, ahol Isten áldozataikat fogadta, ahol sírtak és örültek. És most oda lapoztunk az igében, mondom, a kijelölt szakasz alapján, ahhoz a pillanathoz, amikor éppen szentelik ezt a templomot. Salamon építette fel, nem Dávid. Dávid sokat hadakozott, sok vér tapadt a kezéhez, még ha talán alapvetően nem is a hamisságnak, a gyilkosságnak a vére, de mégis Salamont, a béke emberét, mert azt is jelenti az ő neve, mint ahogy ez is egy megbékélés háza, ez is egy ilyen salamoni hely. Hát legyen ő az, aki felépíti majd a házat. Meg is történt ez. Annak rendje és módja szerint elkészült a szent hajlék. Óriási hír volt ez, és ez a kedves bölcs király az első alkalommal, a felszentelés alkalmával mondott egy hosszú imát, és 7 dologért imádkozott. Kik azok az emberek, mi az a 7 csoport, azok, akik majd idejönnek imádkozni, és ha idejönnek és imádkoznak, akkor kérem Uram, hogy hallgasd meg őket. Hát az egyik csoport azoknak a köre, akik vétkeztek az Úr ellen, és azért jönnek ide, hogy bűnvallást tegyenek, hogy szóljanak arról, hogyha félreértés történt a dologban, vagy ha valaki esküt kér tőlük, hogy az Úr előtt esküdjenek, hallgasd meg őket, mondja a király. Aztán másodszor, ha te néped megverettetik a harcban, háborúban, és vert seregként jön, erejét és méltóságát vesztve, akkor hadd lejjen itt erőre, békességre, bátorításra az Úrnál. Harmadszor, ha aszály támad, ha a föld nem adja meg a gyümölcsét, a termését, amit várunk, vagy ha éhség, dökhalál, sáskajárás következik be, és az emberek nem értik, miért van ez, meddig tart ez, és jönnek, és könyörögnek. Aztán most átugrom az 5-et, amit elolvastunk, a 6-dik, azt mondja, a nép hadba megy, mikor kénytelenek vásárra vinni a bőrüket, akkor, ha itt imádkoznak hozzád, akkor hallgasd meg őket. Hadd érezze át a katona nem csak azt, hogy neki meg kell védenie a hazáját és a szeretteit, hanem hogy Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában, és érezze, hogy ez milyen nehéz, milyen szörnyű dolog, amiben ő most elindul, és legyen mindenképpen méltányos és tisztességes. És 7-szer azt mondja, hogy ha te néped olyan messzire jut az ellened való vétekben, nem a másik emberrel szembeni bűn miatt, hanem az ellened való vétekben, hogy büntetésül fogságra kell mennie, pedig akkor ez még nem látszott, hogy a királyság végén majd be fog következni, előbb Izrael és aztán a Júda népére, és ide fordul, e felé a hely felé fordul és imádkozik. Hallgasd meg, kérlek, őket. Ugye emlékszünk Dánielre, aki napjában háromszor Jeruzsálem felé kinyitotta az ablakait. Igen, ennek a salamoni imának a hatására tette ezt, fordult oda az Úr oltára felé, a hajdani szent hely felé, és mondta el imáit, amiért aztán be is dobták őt. Végül az oroszlánoknak a vermébe ismerjük a történetet. De most visszatérünk ahhoz az igéhez, amit elolvastunk, de én itt a felsorolásban átugrottam, mert egy nagyon fontos dolog. Ha valaki, aki messziről jön, aki idegennek számítana, aki nem a kiválasztott néphez, Izraelhez tartozik, de eljutott hozzá valamilyen formában a hír arról, hogy egy Isten van a mennyben, ő mindnyájunk atya, megváltója, ő tart meg bennünket szeretetében, kegyelmében. Ha akár milyen messze kulturálisan vagy fizikailag ettől a ponttól, ami egy tájékozódási pont. Biztos láttunk már pályaudvaron vagy az idegenforgalmi hivatal által városban kirakott táblát, amin ilyen van, hogy van egy pont, és oda van írva, hogy itt áll ön. És akkor erre felé van a kórház, a nagyszerű műemlék, a nem tudom én micsoda, itt áll ön. Ez egy táj, vagy találkozási pont. Hol találkozzunk? Nem kell hosszadalmasan elmagyarázni, hogy az ilyen, meg olyan színű, meg betört üveg közelében, meg van ott egy száraz pálma, és akkor ezt ugye el lehet téveszteni. De mindjárt tudjuk, hogy van egy találkozási pont, ahol találkoznak emberek egymással, információval, és valami ilyen hely a templom. Isten nem lakik kézzel csinált házban, de van egy pont, ahová oda megyünk, mint tájékozódási ponthoz, másokkal együtt, és ott együtt szerzünk információt az Isten szent igéjéből, egymás tapasztalatából. Szeretem a régi templomok szagát, amiben az olcsó kölni, az emberi izzadság, a padok, a könyvek, még az ember mondja, hogy az öröm és a bánat illata is, ott a kis levendula szag, egy kis tömjén illat esetleg, valami, mindenféle illat van együtt, és jó csendben hátul leülni, vagy akár elő, kihol, ahol akar, leülni és imádkozni, és elcsendesedni, kizárni a világot. Nincs a normális templomokban semmi, ami igazán a figyelmet elterelné. Csak az Úrra gondolunk, és lassan-lassan lecsendesedik a szívünk. Biztos tapasztaltuk már, hogy amikor elkezdünk imádkozni, akkor hirtelen annyi minden eszünkbe jut, és kell egy idő, mire úgy minden szép csendben elmarad, és tudunk koncentrálni arra, hogy mit akar nekünk Isten mondani. Egy tájékozódási pont. És ha valaki messze földön meghallja, hogy itt lakik az Úr, itt van e nép között, elmagyarázzuk majd neki, hogy nem ebben a házban, nincs kiírva erre a kapura, szoktak kiírni a templomokra mindenfélét, de nem úgy van ez, mint a házunkra, lakásunkra, kis résztáblára kiír, vagy ki lakik itt. Mert Isten mindenütt jelen van. Minden hely és minden pillanat alkalmas arra, hogy vele találkozzunk. Olyan egyszerűvé, olyan kézzelfoghatóvá, olyan felismerhetővé tette a vele való találkozást, különösen is azóta, amikor megjelent számunkra emberi módon értelmezhető formában, ami Urunk Jézus Krisztus által. ő összekötő kapocs, és templommá lett az a hely, ahol az árokparton ülve, a genezáreti tavon, csónakázva, az ország úton két hely között, vagy akár kiüldöztetve valamelyik helyről, de mégis tanítványokkal együtt ment, mindaz a hely, ahol jelen volt, az ilyen találkozási pont volt, amikor még nem volt templom, és Ábrahám az ígéret földjére jutott, akkor mindenütt egy kis oltárt épített, és azt mondja az ige, hogy segítségül hívta az Úr nevét. A héber szöveg azt mondja, hogy és megvallotta. Ugye nem azért építette a követ, hogy kis kőhalmot, hogy elmondja, hogy Uram, segíts meg engem, mert annyi pogány vesz körül. Nem ilyeneket mondott. Hanem összerakta ezt a kis oltárt, nem épített fölé házat, és az emberek odajöttek, kíváncsian kérdezték, hogy mi ez? Mi ez? Miért még nem láttunk? És akkor lehetett nekik beszélni arról, hogy egyetlen Isten van a mennyben, és ő indított útnak engem. Volt nyilván, aki ezen nevetett és bolondságnak tartotta. És voltak olyanok, mert tudjuk, hogy Ábrahámnak aztán lett egy egész komoly kis serege, egy falunyi ember vette őt körül. Volt, aki mondom nevetett, de voltak olyanok, akiket megfogott ez a dolog, és kinyitották a szívüket a megfoghatatlan messzeségben lévő Isten előtt, és befogadták őt az életükbe. Szóval az idegen is, aki nem a te népedhez tartozik, ha meghallja, hogy mi mindent tettél. A Biblia tele van Isten tetteinek, nagy tetteinek és csodáinak az eseményeivel. Nem a csodák kötnek hozzá bennünket, mert jól tudjuk, hogy minden csoda 3 napig tart. Igen, körülbelül így van. Nagyon bölcsen mondja Jézus egy példázatában, a gazdagról és Lázárról szóló példázatában, mint a mennybe pillanthatnánk be, ahol a gazdag ember azt tapasztalja, hogy egészen más elbírálásban részesül a szegény Lázár, aki eddig az ő lakomáin legfeljebb az asztal alá dobált csontokért harcolhatott a kutyákkal együtt, és ott most Ábrahám vigasztalja őt, és könyörögni kezd azért, hogy hadd menjen vissza Lázár a testvérei közé, akik nem tudják, hová fognak jutni. Hadd menjen vissza, és hadd mondja meg nekik, hogy változtatni kellene az életükön, hogy nehogy ide kerüljenek, ahol most ő gazdag emberként van. És azt válaszolja Mózes, hogy, vagy Ábrahám, hogy van Mózesük, és vannak prófétáik, magyarul van Biblia a kezükben, mert a Mózes és a proféták, a törvény és a proféták, ez ezt jelentette. És akkor mondja a gazdag ember, nem úgy, atyám, ha valaki a halottak közül támad fel, arra hallgatnak. És az a válasz, hogy ha nem győzi meg őket az ige, az Isten szent igéje, ami érthető, ami szívünkig hatol, akkor az sem fogja meggyőzni őket, ha valaki a halottak közül feltámadva jön és viszi az üzenetet. Szóval, ha meghallja valaki távolról, hogy az Úr szólhat az emberhez, azért küldte az ő fiát a világba, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, hogy az Úr Jézus magára vette a mi bűneinket, nem azt akarja, hogy mi halljunk meg érte, hanem ő halt meg mi értünk, és lett engesztelő áldozattá, és oda mehetünk lélekben, szívben, gondolatban a keresztje alá letenni a bűnös életünket, és új szívet, új lelket kaphatunk tőle. Ha valaki ezt meghallja, és kinyílik a szíve, a lelke, és befogadja őt, hadd legyen ez az a hely, ahol ez megtörténhet. Salamon nem azt mondja, hogy hogy ítéljük el azokat, akik messziről közelednek, rekesszük ki őket, ne fogadjuk be őket, mert az veszélyt jelent, mert el fogják venni a mi hitünket. Vegyék el, legyen az övéké is. Mi adni akarunk a mi hitünkből. Mi adni akarunk abból a szeretetből, amire a mintát attól vettük, aki azt hozta üzenetként, hogy úgy szerette Isten a világot, az egész világot, közelvalókat és távolvalókat, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És így jött az Úr nevéért, Sába királynője, Salamon idejében. Így jött Etiópiából az úgynevezett Szerecsen főkomornyék, ez az eunuch, ez a pénzügyminiszter, az új szövetség tájékoztat erről, aki mellé Filip. Oda csapódott és beszélt neki arról, hogy mit is jelent Ézsaiás könyvének az a része, ahol valaki szenvedőről olvas ez az ember, és nem érti ki az, akit bántanak, és nem a saját bűne miatt végzik ki. És Fülöp hirdeti az Isten országáról szóló, a megváltóról szóló csodálatos üzenetet, és utána ott még abban az órában egy kis vizet találnak az út mellett, és abban a kis vízben megkereszteli ezt az embert, aki tovább megy az útján örömmel. Olyan boldogan megy el, hogy nem is látja többé Fülöpöt. Mi azt gondolnánk, hogy elragadta az Úr, de mondjuk nyugodtan azt, hogy annyira betölti az öröm, hogy se lát, se hall. Csak megy haza. Mert valami olyat kapott, amivel eddig nem találkozott még, és Salamon imája is meghallgatásra talál évszázadokkal később. Még állt a templom, amikor ez az ember odament, és ma nem áll már, de szeretettel fordulunk zsidó testvéreinkkel együtt abba az irányba mindig, és imádkozunk minden alkalommal, amikor csak tehetjük, hálát adva azért, amit az ő választott népén keresztül adott, és az e népben nekünk ajándékozott Urunk Jézus Krisztus által adott nekünk. Mind benne van ez Salamonnak ebben az imájában, és abban a reménységében, hogy özönleni fognak a népek az Úr hegyére. Látja lelki szemeivel. Jézus megint csak egy adott pillanatban, Máté evangélium a 12. részében, nagyon nehéz prédikációban mondja azt, hogy sokan azok közül, akik odavalónak érezték magukat, majd látják a mennyek országában, hogy eljönnek napkeletről, napnyugatról, északról, délről, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal a mennyek országában, és sokan, akik csak hivatkoztak ezekre az emberekre, de nem követték az ő hitüket, döbbenten fogják magukat kívül találni. Említettem itt, hogy tegnap a temetés alkalmával a búcsú beszédben Jelenések könyve végéről beszéltem, mindig szeretem ezt a részt, hogy minden égtáj felé van három kapu, és azt mondja nagyon szellemesen János, vagy neki az angyal, hogy itt éjszaka se zárják be a kaput, és azt kérdezi János a látomás, hát hogy éjszakára se zár? Hát éjszaka nem lesz, mondják neki. Éjszaka nem lesz. Itt mindig nappal van. Itt nem kell bezárni a kaput. És azért van minden irányban legalább három kap, hogy ne tudjon az ember mellé menni. Sokkal nehezebb dolog elkárhozni, mint bejutni az Isten országába. Mi fordítva gondoljuk. Úgy érezzük, hogy már-már bele kell halni a dologba, és akkor se biztos. Minden égtáj felé van három kapu, és ugyan kívül marad minden tisztátalan, minden cinikus aljas szándék, tehát nem lehet úgy betörni, és aztán ott fertőzni. Tovább ilyen nem lesz, mert minden utálatosság kívül marad, ezt mondja az Úr. De aki zörget, aki oda be akar menni, aki oda vágyik, ahol az Úr van, az nem fog kívül maradni, az nem tud kívül maradni, annak megnyittatik az ajtó. A nagy kérdés igazán az, hogy miért fecséreljük el az életünket arra, hogy valahogy kívül vagyunk Istennek az országán, és megmagyarázzuk magunknak, hogy akár bűneink, akár kulturális okok miért tarthatnak távol. Boldog, akit ez mind nem érdekel igazán, vagy igazán az ragadja meg, hogy őt ott hívták. Hangzott felé az evangélium, az örömüzenet. Ő ott látta, hogy ez a dolog él és működik, és be akar lépni már most Isten országába, mert ez lehetséges. Az Isten országa ti bennetek van, az Isten országa közöttetek van. És még egy utolsó gondolat, hogy ha eljön valaki messziről, hallva, hogy az Úr megtalálható, akkor ez az ő döntése hadd szolgáljon arra, hogy tudják meg az egész földön való népek, ezek Salamon szavai, ismerjék meg a te nevedet, és hadd tudják meg, hogy a te nevedről neveztetik ez a ház. Isten áldjon meg bennünket, úton lévőket, tájékozódási ponton megmegállókat. Ha már említettem a mennyei látomás helyét, akkor az is egy fontos dolog, hogy templomot nem láttam abban. Ugye megtorpanunk is, és azt kérdezzük, hogy miért, hát akkor most kinek van igaza, aki így csinálja, vagy úgy csinálja, ilyen jelet rak föl a házra, vagy olyan jelet rak föl a házra. Zseniálisak vagyunk abban, hogy tudjunk kerítéseket és elkülönüléseket produkálni, de nem ez az Úrnak az akarata. Templomot nem láttam abban, mert az Úrban érnek véget a mi összes vitáink. Az Úr az, akinek így is jó, úgy is jó. Szoktam néha mondani, hogy abban van nagy-nagy közösség valamennyi Isten kereső felekezet közül, hogy mindannyian egyformán tévednek. Mi sem gondoljuk, hogy a mi egyházunk üdvözítő egyháza az Úr üdvözít. Az Úr üdvözít a maga módján, és minden irányból van kapu, amin be lehet jutni tiszta szívvel, vágyakozással és örömmel. Segítsen meg az Úr bennünket, hogy hazaérkezzünk mindannyian. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.